Varga Tibor. 1947. február 10-én születtem a Vas megyei Kissomlyó községben. Több helyütt leírtam, elmondtam már, hogy ez a nap hírhedt történelmi dátum, a második párizsi békediktátum kényszerű aláírásának a napja, azaz az új Orpheus vonatkozó sorai szerint velem egy napon bújt elő a föld ágyékából a béke. Megjelent a Kaláka 2010. február-márciusi-áprilisi számaiban folytatásokban. A vers 1986-ban egy országos irodalmi pályázaton díjat nyert, feledhetetlen emlékem, Oszter Sándor bemutató előadása. Azelőtt ezen az egy versen kívül alig írtam más érdemlegeset, eltekintve a tudományos kutatástól Berzsenyi életét, illetően publikációja a Soproni Szemle 1982 évi harmadik számában jelent meg. József Attila életének, művészetének sajátos, nem magasröptően tudományos, hanem népszerű stílusban való könyvi ismertetése még mindig készülőben, a közben elkészült Magyar Komédia című történelmi kisregényem az Infomédia kiadónál vár megjelenésre. Petőfűvel vallom, használni akarok, s nem ragyogni.
Az örök fényű rét. Csöpit már a híre megelőzte. Ida, a felnőtt unokatestvér lelkes beszámolója alapján Tamás már akkor megszerette, amikor még csak reménye volt, hogy hamarosan látni fogja, hiszen apa már ballag vele hazafelé a Józsaházi úton. Hogy ez milyen kitűnő vásár volt, az csak anya nevető kedve jelezte, miután az ifjú leány gyorsan, szinte címszavakban közölte igazi kilétét. Törzskönyvezett. Előhasi a 8. hónapban, azaz első magzatát elli majd másfél hónap múlva, és ez már elég is volt Tamásnak, hogy egy 8 éves gyermek sebességével kirohanjon a kapun, végig a falun, az alvég felé, és még a rétek között fogadja az új jövevényt. Messze a pacsai domb tetején látta meg őket először. Mezítláb volt, mint mindig az iskolaszünetben, vigyázva a makadámút zúzott bazalt köveire, hogy be ne üsse valamelyik lábujját, mert az nagyon fájdalmas volna, vérezne a letépet köröm. Megtörtént már vele, ismeri azt a fájdalmat. Neki iramodott. A két kis pont, apa és a mellette bandukoló négylábú termete így öltött a szemében egyre kontúrosabb alakot. Apa nevetve üdvözölte, csak tőle tudta meg a nevét is, s ahogy rátekintett, azonnal megállapította, hogy mennyire beszédes ez a név, hiszen kicsi az állat fajtársaihoz képest tényleg csöpi. Zsemjeszínű szőrzetét fehér foltok is tarkították. Legalább 6 kilométert gyalogolt már, cipelte 8 hónapos terhét az út jobb oldalán, patája egy-egy durva kövön megcsúszott, ilyenkor pattanó hangot hallatott, fejét a föld felé lógatta, s ahogy Tamás megszólította, szemének egyetlen pislantásával fogadta az üdvözlést, s egyben közölte vele azt is, hogy mennyire fáradt, mielőbb szeretne már megpihenni. Két szarva szimmetrikusan nőtt, enyhén előre hajlik, hasa széles, bárki megmondaná, előre haladott a vemhessége. Másnap már ki is hajtotta Tamás a többiekkel, szeretettel figyelte, hogyan tépi a dús, zöld füvet legelés közben, nem kellett nagyon vigyázni rá, akár a parcella mesdjéjét is egyenesen végiglegelte, nyugodtan teltek az órák. Az 5. napon már felpuffadt hassal érkezett haza. Apa csak nézte, kellett rokározni. De nem, gyomrából a bűzös gázok lassan, kisebb böffentésekkel eltávoztak. Mohósága az ellésig 5-ször hozta hasonló helyzetbe, nem tudni, hogy voltak-e fájdalmai. A fajtársaknak kint a mezőn amúgy nyugtok volt tőle, s Tamást ez a viselkedés bizony becsapta. Nem értette még majdani barátjának a testbeszédét, csöpi amúgy az együtt töltött évek alatt egyszer sem bőgte el magát, mintha néma lenne. Nem értette tette, hogy a nyugodtsága csupán azt jelenti, vigyázz magára, meg a magzatára. Július 8-án megszületett a kisborjú. Tamás azonnal Szegfűnek nevezte el, ilyen nevű egyed nem volt még a Gulyában. Csöpi a szoptatás heteiben soha nem szökött el, mint aki tudja, hogy magzatának tej kell, a tej pedig a lelegelt pázsitfűből lesz, az állami megbízott ellenőr is gyakrabban jelent meg a háznál, elégedett bólintásokkal jelezte, minden a legnagyobb megelégedésére zajlik, a kis jövendőbeli tenyészállat szépen fejlődik, anyja pedig egy-egy fejéskor 15 liter tejet is lead. Hanem Csöpi, amint megszabadult a terhétől, a réteg felé tartva, de legelés közben is új viselkedést vett fel. Fajtársaival Szarvának hegyével kezdett kommunikálni, ha valamelyikük dúsabb fűvű területre talált, oldalról nekirohant, és elfoglalta, meghódította azt a pár négyzetmétert. Tamás először megrémült, aztán kezdte megérteni. Csöpi a falkában vezéri szerepre tör, és ezt a többiek ellenállás nélkül veszik tudomásul. Az úton a rétre, a rétről hazafelé mindig elől járt, s ha valamelyik társa elfelejtette volna, hol van a helye a sorban, bizony 8 napon túl gyógyuló sebet is kockáztatott az oldalán. Egyiküknek bizony a vére serkedt ott, ahol Csöpi Szarvának a hegye érte. Szembefordulni, fejjel öklelőzni egyikük sem merészelt vele. A Tamás gondjaira bízott 8 tehén között így alakította ki Csöpi a rangsort, és lassan nyugvó pontra jutottak a dolgok. A virtikli gulyás, ahogy egy kedves sompalvi parasztember Tamást nevezte, s aki büszkén viselte ezt a titulust, 3 év eltelte után kezdte felfogni, hogy Csöpit akár a szövetségesévé is teheti. Kényelmesebb, ha az állat megérti a szavát, a kihajtáskor, ha a Józsaháza és Kisdura felé vezető út elágazásához érnek, a parcellák is elszórva fekszenek a határban, dűlő utakon kell hol az egyikre, hol a másikra menni, miért szaladjon előre a gulyás, hogy állatait a megfelelő irányba terelje? Beszélni kezdett hozzá. Hát ide hallgass, Csöpi. 7 társadnak te vagy a vezére. Ám tudomásul kell venned, hogy a te vezéred viszont én vagyok. Te látod az utakat, és ha egyszer én hátulról kiáltok neked, hogy hí, Csöpi, akkor a következő nyíló úton jobbra kell fordulnod. Ha azt kiáltom, hogy ne ide, Csöpi, akkor balra kell fordulnod. Megtanítalak rá. Ez a tanítás bizony kegyetlen volt. Ha Csöpi a társai közötti rangsort a fájdalom nyelvén közölte velük, Tamás is csak a fájdalom nyelvén közölhette akaratát kedves, szeretett állatával. Melléje állt a jobb oldalán, és csattogott a botja az izmos nyak bőrén. Ne ide, Csöpi! Ne ide, Csöpi! Ne ide, Csöpi! Így kényszerítette a balra fordulásra. Aztán mindezt megismételte balról is. Hí, Csöpi! Hí, Csöpi! És Csöpi gyorsan tanult, nem felejtett. Már az első vizsgán hibátlanul teljesített épp a Józsaházi elágazásnál. A többiek pedig engedelmesen mentek utána. Tamás vezéri fennhatósága alól csak akkor tört ki, ha szúnyogok, pőcsikek gyötörték. Az utak bokrosabb részén ilyenkor neki iramodott, oldalát a kiálló ágakhoz dörzsölve rohant előre, hagyta, hogy végig súrolják a bőrét. Tamás tudta, hogy Csöpinek erre szüksége van, azt is tudta, hogy az ő vezéri szerepe ezzel nem került veszélybe. Volt, hogy Tamás játékból Csöpi fejére ült a 2 szarva közé, miközben nyugodtan legelt tovább, óvatosan emelte fel a fejét, még ringatta is őt, ahogy kezével a 2 szarvába kapaszkodott. Aztán előrevetettítette árnyékát a tragédia. Csöpi szervezete néma sztrájkba kezdett, elege lett a szocialista tervgazdálkodásból, amely előírta, hogy évenként 1 utódot világra kell hoznia, teljesítenie a 4000 literes tej normát. 3. vemhessége után méhe nem fogadott be új magzatot. Ám a szocializmus nem azért szocializmus, hogy a terveit egy oktalan állat áthúzhassa, a magyar állattenyésztők tudománya túlszárnyal mindent, a megoldás kulcsa ott van a tudós fejekben. Csöpit meddőség ellen kezelték másfél éven át. Amikor a vizsgálat a negyedik vemhességet is megállapította, annak első heteiben színre lépett ismét a tudós szakember, a tejellenőr, és újabb remek ötlettel állt elő. Csináljunk belőle 5000 litereset. Csináljunk, bólintott rá apa, Gulyás fia pedig a maga 12 évnyi élettapasztalatával büszkén mondogatta önmagának, hogy az ő tehene világrekorder lesz, 5000 liter tejet ad majd évente. Ehhez már a vemhesség első hónapjától pontosan meghatározott összetételű abrakot kell megetetni vele minden nap, a mennyiséget, a benne lévő tápanyagok arányát a szakember pontosan kiszámította, a gazda pedig pontosan kimérte a konyhai mérlegen, mielőtt az állat elé tette, az meg mohón befalta. Teje elapadt, szervezete készült az újabb anyaságra. Vajon megérezte-e a sorsát, miközben teltek a hónapok, hasa pedig egyre nagyobbra duzzadt? Megérezte-e a tudós szakember valamit kihagyott a számításból? Mohósága akkor sem ismert határt, amikor a vemhessége már előre haladt, gyomra többször is felfúvódott, ilyenkor a kapu fél szárnyán nem fért be a legelésből való hazatéréskor. Terhe amúgy is szokatlanul nagynak tűnt, gazdája többször is az oldalához tapasztotta fülét, s talán önmagát is nyugtatgatta azzal, hogy két szívhangot hall, hogy most ikerszülés várható. Nem tudta, hogy azért hallott két szívhangot, mert azt akart hallani. Október végén Csöpi már várandós, mindenórás. Ettől fogva apa éjszakára sem hagyja magára, az istállóban szalmából vet magának fekhelyet, hogy azonnal érzékelje, ha jönnek a szülési fájdalmak, gyors segítséget hívhasson, felverje álmukból a szomszédokat. November 4-én az éjféli órában Tamás arra ébred, hogy a konyhai lámpa ég, anya felöltözve tesz-vesz, rögtön tudja, hogy elérkezett az idő. Anya nyugtatja, aludjál, soká lesz még kisborjú, odakint segíteni nem tudsz, csak láb alatt lennél. A kisfiú persze nem tud tovább aludni, de vár, sokáig vár, nagyon sokáig. Eltelik 2 óra, nem maradhat tovább ágyban, anya sem szól ellene, hogy felöltözzék, sőt. Anya furcsa mód hallgat, nem tiltja tovább, hogy fia kimenjen az istállóba. Amikor Balla Dénes az első jelre felébredt, megtette az ilyenkor szokásos előkészületeket. Úgy vélte, hogy jó maga, 19 éves fia és a 2 szomszéd segítsége elég lesz, hogy Csöpi megszabadulhasson dupla terhétől, eszerint intézkedett hát. Várt a 4 ember, figyelték az almon fekvő állat horpaszát, ha ott a bőr megemelkedik, az a mozgás a tolófájásokat jelzi. Az ember csak akkor tud beavatkozni, ha már megjelent a 2 kicsi, élénksárga színű pata, ilyenkor kell a kis csuklókra köteleket hurkolni, s a szülő anyaállat tolófájdalmaival összhangban meghúzni. Rutin munka ez az állattartó parasztembereknek, tudják, csak a magzat fejének kell a szülőcsatorna végső akadályán átbukni, aztán már az egész kicsi test kicsusszan utána. A magzat vízzel teli hólyag kirepesztésével azonos pillanatban a borjú lélegezni kezd. Feje még a szalmán fekszik, ekkor egy vödörből, amelybe hideg vizet készítettek, markát belemártva a gazda rálocsolja a fejére, gyengéden megpaskolja, és már fel is emelkedik a kis fej. Új lény jött a világra. Most azonban másképp történtek a dolgok. Dénes gazda számításába is tragikus hiba csúszott. Ikerszülést remélt, csak akkor döbbent meg, amikor a kis fej kibukkant, és a tolófájások ritmusával összhangban történt emberi segítség alig jelentett valamit, a pillanatok órákra nyúltak. Újabb és újabb szomszédokat kellett felverni álmukból. Félórányi küzdelem után a kisborjó szája tágra nyílt, majd a feje lehanyatlott. Csöpi horpasza sem mozdult többé, az ő feje is az alomra hullott. Ahogy Tamás belép az ajtón, a mozdulattanul fekvő Csöpi és a félig megszületett, halott kisborjó ötlik először a szemébe. Aztán a háromlábú székeken ülő, elcsigázott, kimerült 9 ember, ahogy szótlanul maguk elé bámulnak. Apa szörnyű keserűsége, arcán még mindig az elkövetett hiba döbbenete, hogy az állami szakemberre hallgatott. Nem a tejhozamot növelte meg, hanem a magzatot. Nem 2 kisborjú született, hanem 1, de az 2-nek is megfelelt volna, így azonban az anya nem tudta világra hozni. Megszakadt, fiam, mondja Tamás kérdésére az apa. És mi lesz Csöpivel? Élni fog? Talán. 2 orvos nehéz munkájába került a műtét. Az anyaállat agóniája további 1 napig tartott. A verőfényes novemberi reggelen Tamás még fel sem ébredt egészen, a gyászos hír hallatára csak ennyit válaszolt, nem igaz. Ebben meg is nyugodott azon a pár méteren, amíg a házból kijutott az udvarra, mert nem, Csöpi nem mehetett el csak úgy, nem hagyhatta itt a csordát, amelyet vezetett, meg amúgy is milyen csúnya szó az Csöpire nézve, hogy megdöglött, ő legfeljebb meghalhatott, de akkor sem így, számára váratlanul. Amikor hátul az istálló ajtaja előtt megpillantotta a fekvő tetemet, görcsös zokogásban tört ki. Nem csak kedves állatától, hanem életének egy boldog szakaszától is búcsúzott. Aztán neki iskolába kellett mennie. Mire onnan visszatért, az udvar már üres volt. Apa közben eltakarította onnan a földi maradványokat. A lázadó Csöpi. Január 1-én amúgy is követnie kellett volna Galamb nevű fajtársát a közös gulyába. Inkább elszökött az örökfényű rétre, ahol vezérévé lehetett az égi gulyának.
Varga Tibor, a végső gyógyulás. Hétfőn reggel már nem volt ereje felkelni. Hű asszonyát megkérte, hogy a szemközti falra akassza fel 5 gyermekük arcképét, mind kirepültek, messze költöztek, így búcsúzhasson tőlük legalább, gyönyörködhessen bennük. Az előző napon mindent elrendezett. Tamás fiát és Edit lányát is megtanította a szőlő meccésének fortiaira, mert tudta és mondta is nekik, én a következő termést már nem fogom megérni. Ez életem legszebb öröksége, amit rátok hagyhatok. Ápoljátok hát benne majd az én emlékemet. Tamás már a karácsonyi látogatáskor tudta, apja nem hazudik, amikor erejének rohamos fogytáról beszél. A szeme, annak furcsa csillogása is árulkodott. Tudta, hogy meg kell barátkoznia a gondolattal, csak ezt a gondolatot még nem merte magában sem kimondani, pedig a nehéz, sípoló lélegzetvételek is nagy bajról tudósítottak. Tüdőtágulásról, szívnagyobbodásról, általános érelmeszedésről, amit már az orvosi kór is megnevezett. Egy becsületes, szenvedésekkel, örömökkel, bánakodokkal teli élet végéről. Az ártatlanság, a kétszeri börtön, a bitófa árnyékából való szabadulás, a sok bántás már csak emlék. A pálya végén a megnyugvás immáron közel. Elgyötört, ráncokkal teli arca némán is arról beszélt. Hol vannak a gyerekek? Kérdezi Tamástól. Jól vannak, minden második vasárnap velem. És Júlia nem lehetne? Nem, apám, így megalázva, meggyalázva nem tudnám mellette leélni az életemet. Tamásnak fájt, de megadóan vette tudomásul, hogy apja itt, a Somhegy tetején a szőlőben végrendelkezik. ezért figyelt hát nagyon a magyarázatra, és fogadta meg, hogy ezt az akaratot végre is hajtja. Erre csendben meg is esküdött. Közben az járt a fejében, hogy az új tavasz, a szeretett, öreg, kérges ujjakkal szinte becézett szőlőtőkék új életének kezdete, az apa életének a vége is lehet. Látott, hol hajtott ki a két ikervessző? Igen, a tavalyi két rügyből. Úgy van, most megfiatalítjuk. A kettő közül a felsőt tőből kivágjuk, meghagyjuk azt, amelyik közelebb van a talajhoz, így a tápanyagoknak rövidebb utat kell megtenniük a majdani fürtökig. Tudni kell a szőlő nyelvén. Az okos gazdát nagy fürtökkel, finom borral jutalmazza. Most azon hajt meg azt a két rügyet, amelyek a szüretre dús fürtöket ígérnek. Ferdén vágt, hogy a kicsurduló nedvek ne érjék a rügyeket. A furcsa mód mélyre ült apai szemekben mosolyog a halál. Mintha azt kérdezné, minden rendben, akkor mehetünk. Erejében a vér már lassul. Ébren van, mégis álmodik. Megkapóan szép az álom. Hatalmas, lepedő nagyságú borítékot hozott a postás, tele volt almákkal. Júlia küldte. Most felbontja a borítékot, és az almák szétgurulnak a szoba padlóján. Fejét felemeli a párnáról, bal kezét kinyújtja az ágyból, mert a szétgurult almákat össze kellene szedni, hogy az óriás borítékban ismét együtt legyenek. Ida ezekre a mozdulatokra nyit be a szobába. Mit keresel? Kicsit meglódul a szíve, agya több vért kap, ettől tisztul a kép, felfogja a nagy boríték létezésének lehetetlen voltát, feje visszahanyatlik a párnára. Add de, bolond vagyok. És elmeséli Idának az álmot, Ida pedig rögtön felfogja az almák jelképes értelmét, csak magában állapítja meg, hogy mindkettejük vágya, Tamás sorsát biztos alapokon látni, bolondság valóban. Az a házasság már menthetetlen. A jóisten majd elrendezi azokat az almákat, mondja a haldoklónak, aki bólint kicsit, igen, majd a jóisten elrendezi, aztán kis idő múlva ismét megszólal. De még most is látom magam előtt azt a nagy lepedőt. 8 nappal a szőlőbeli végrendelkezés után Tamás irodai asztalán délután 3 órakor a szokottnál is hangosabban csörrent meg a telefon. Szállásadója hívta, és szabadkozott, hogy illetéktelenül felbontotta a táviratot, de Tamás édesanyja adta fel, gondolta sürgősebb a benne lévő üzenet, hogy sem a címzett a munkából hazatérve vehesse kézbe. Súlyos rosszul létről írt benne. Azonnal gyere! Szólt az anyai utasítás, és Tamás azonnal indult. Először Edith lakására ment, de őt nem találta otthon. Húga 3 éves kisfiánál hagyott üzenetet, amit az anyja aztán nem értett. Mert Tamás azon gondolkozott, hogyan mondja el hosszan a kicsinek a távirat tartalmát, hogy ő most hazaindul, és majd telefonál, ha megtud mindent, hát hívja fel Klári nénit, ő majd elmondja értelmesen. Edith meg azt nem értette, miért kellene felhívni a Klári nénit. Tamás tudta, hogy vonattal elkésne, idegen emberekre bízta hát magát, autósokra, akik a kocsijukban helyet adtak neki az úton. Sohasem volt még ennyire szerencsés. Csak egyszer kellett kocsit váltania a 180 kilométeres távolságon, még nem volt egészen sötét, amikor benyitott a szülői házba. Anyját, mellette idősebb sógornőjét fekete gyászban találta. Géza bátyja vasúti szolgálatának felvétele véget elindult már, amikor a hír érkezett, a telefon a szolgálati hangos üzenet sem érte utol. Az Edithnek küldött anyai távirat még mindig a hanyag postásnál hevert. Tamás a közben szintén megérkezett sógorával, Jolán nénye férjével együtt indult másnap reggel a halottas házba. Leemelték a koporsó fedelét, a súlyos brokát szemfedőt, és előtűnt a halott arca kisimulva, ránctalanul, csak a lezárt szemek, meg a mozdulatlan mellkas jelezte, hogy a lélek már ott lebeg fölötte, szinte hallani a csendben. Vártalak, fiam. Hát megjöttél végre. Tamás szeméből könnyek indultak, valamiféle megkönnyebbülés könnyei, ahogy a meglepő felfedezést tette. Meggyógyult. Meggyógyultál, édesapám.